Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Igaz történetekkel, olyan emberekről, akik nem engednek abból, amit elhatároztak, és fontos számukra a személyes szabadságuk. Néhány szó eddigi munkáinkról. Tavaly részt vettünk az Innovációs Olimpián, ahol mindketten helyezettek lettünk. Ősszel a Momén rendeztek egy 72 órás versenyt külföldi és magyar indulók számára. Csináltunk egy olyan weboldalt, ami képes megállapítani, hogy egy videón valós személy van-e. A versenyt ezzel meg is nyertük. Én idén érettségizem, Dani jövőre fog. Így mutatkoztak be mai vendégeim, akiket nem tudok másként jellemezni, mint két ifjú felfedezőt. Az apropó, amiért leültünk beszélgetni, legújabb közös projektjük az önvezető kerekesszék. Ez önmagában is óriási kihívás, sokan lehetetlennek is tartják, de mint kiderül a beszélgetésből, ez korántsem azt jelenti, hogy feladják, éppen ellenkezőleg. Egy történet következik két fiatalember indulásáról, amiben szó esik a generációkról, a mesterséges intelligenciáról és a matematikáról, a barátságról és a saját útról, amin járni érdemes. Vendégeim tehát Vajda Ádám és Bacsúr Dániel. Sziasztok!
Hello!
Szia!
Ti már, nem is tudom, A generáció vagy alfa generáció vagytok. Szóval igazán fiatal emberek a szószoros értelmében. Mi érdekel benneteket ennyire a technológiában? Mert végignéztem a weboldalatokat, amire felhívtátok a figyelmet, és hát projektek tömege van. Ádámnál van 6 projekt, Daninál pedig 9 projekt. Ennyi évesen. Tehát mikor kezdtetek ezzel foglalkozni? Hogy úgy születtetek már, hogy kezetekben valamilyen klaviatúra? Ádám.
Hát én nem mondanám, hogy úgy születtem, de már óvodában már elkezdte felkelteni az érdeklődésemet az informatika.
Hát ez nekem szoknom kell, ez az alfa generáció. Tehát tulajdonképpen amióta leszeteket tudjátok, mert sokszor esik mostanában a generációkról. Ugye ez nagyon médiaképes téma most. Ez azt jelenti, hogy nektek az informatika, az okos eszközök, az már környezetetek természetes része?
Nekünk igen, de szerintem Dani? Ez a generációnkról nem mondható el egyértelműen.
Ezzel most nagyon meglepsz, mert úgy jellemzik az alfa generációt, hogy hát ők aztán tulajdonképpen egy kezük helyén egy tablet van.
Igen, szerintem használni tudják, Ádám. De főleg az a kérdés itt, hogy ki tudja ezt programozni, ki tudja ezt továbbfejleszteni, és arra nagyon, nagyon kevesen képesek.
Hát egyébként az emberek többsége használja a technikát, mert fölkapcsolja a villanyt, ahogy azt hiszem egy klasszikus színdarabba lehet olvasni, de nem tudja, hogy mi történik az alatt a idő alatt, amíg fölgyullad a villany, és amíg ég a villany. Ti viszont nem csak, hogy ismeritek ezeket az informatikai eszközöket, hanem használjátok. Tehát mi az, ami elindított benneteket abba az irányba, hogy mélyebben ismerjétek meg őket, már ezeket az eszközöket?
Nekem nagy példaképem Elon Musk, ugye most ő a világ leggazdagabb embere, ő alkotta meg a Teslát, ami egy önvezető autó cég, ő alkotta meg a SpaceX-et, ami konkrétan a Marsra készül kilőni embereket, és ő adta nekem azt az inspirációt, hogy szerintem képes egy ember megváltoztatni a világot.
És gondolom eredetében szoktad nézni, mert ha jól látom a weboldaladat, akkor 4 idegen nyelven beszélsz. Mondd, mennyi idő alatt tanulsz te meg egy nyelvet, mert azért, hogy mondjam, nem 40 éves vagy, és akkor nem, nekem úgy tűnik, hogy nem éveket szánsz egy nyelv megtanulására.
Hát tavaly szeptemberben kezdtem, és most fogok áprilisban.
A spanyolt,
és most fogok áprilisban középfokú nyelvvizsgát tenni belőle.
Hát az azért nincs egy év.
Hát tavaly előtt én, és iskola évben, tavaly szeptemberben, tehát az körülbelül másfél év, egy kicsit több.
Tehát egy nyelv az egy másfél év alatt megvan.
Igen.
Középfokra.
Igen, középfokra.
Dani?
Én nekem azért nincsen ilyen nagy nyelvportfólium, mint Ádámnak, és ebben nagyon rámúltam, amikor említette nekem, hogy ő ennyi nyelven beszél. Nekem főként az a hozzáállásom, hogy az én karrierem és életem során a német és az angol, amiket jelenleg tanulok, az elég lesz.
Hát igen, neked angol nyelvű a honlapod is. Igen, tehát mindkettőtöknek angol nyelvű a honlapja, csak hozzáteszem.
Igen, szerintem alapvetően ebbe a környezetbe, amiben mi dolgozunk, és ebbe a technológiai térben már az angol egy olyan alapvető kötelező elvárás. Sőt, talán mondhatom azt is, hogy ez nem csak ebben a térben, hanem a mai generációnak már egy alapvető elvárása ahhoz, hogy tudjanak tájékozódni a világban.
A nyelvekkel kultúrát is, gondolkodásmódot is el tudsz sajátítani? Vagy érzed, hogy javulsz ezzel?
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert olyan érzésem van, amikor egy konkrét nyelven beszélek, hogy érzem az agyamban azt, hogy ez melyik területen van. A konkrét agyterületet érzem.
Tehát mondjuk így a spanyolt hol érzem?
Mondjuk a spanyolt így balra hátrébb érzem, még az oroszt jobbra előrébb. És...
De mit érzel? És érzel. Zsereg, vagy valami...
Olyan érzés, mint az öntudat. Tehát, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy mi, de érzem mégis, mert én merem állítani, hogy van öntudatom. Úgyhogy ez is olyan érzés szinte. És minthogyha tényleg, amikor azt a nyelvet beszélek, az egy teljesen más tudatrendszert használ.
Tehát úgy is gondolkodol, amilyen nyelven? Tehát mondjuk, ha spanyolul beszél, spanyolul kezdesz el gondolkodni?
Igen.
Ádám említette az öntudatot, hogy hát én úgy érzem, hogy van öntudatom. Ez mit jelent számotokra?
Szerintem ez a millió dolláros kérdés, hogy mi az öntudat, mert ez rejlik igazából a érdeklődési területemnek a középpontjában, ugye a mesterséges intelligenciában ez a fő kérdés, hogy mi az öntudat, mi az intelligencia, és ezt hogy tudjuk egy számítógéppel megcsinálni.
Neked mi az öntudatod?
Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy gondolkodom, tehát vagyok.
Ha már mesterséges intelligenciát említett Ádám, szerintetek mi az AI, azaz a mesterséges intelligencia? Ti hogy fogalmaznátok meg nagyon röviden?
Én jelenleg úgy fogalmaznám meg, hogy egy olyan lehetőség számunkra, ahogy interaktálhatunk a számítógépekkel, anélkül, hogy konkrét utasításokat kéne nekik adni, elég csak megfogalmaznunk valamit egy emberi nyelven, és azt ők automatikusan robotok számára is értelmezhető utasításokká képesek alakítani. Számomra ez az AI.
Ádám?
Én úgy fogalmaznám, egy kicsit kiterjeszteném ezt a megfogalmazást, és azt mondanám, hogy olyan fajta számítógép programozás, ami nem konkrét programkódot írunk, hanem ember által értelmezhető utasításokat adunk, és a számítógép ezt megérti, és nem hagyományos módon ezt feldolgozza.
Tehát akkor tulajdonképpen az van, megint visszatérek Asimovhoz, de nem tudok más tenni, hogy a számítógép végre emberi nyelven ért. Tehát úgy lehet használni a számítógépet, vagy a számítógép képességeit, hogy nem kell megtanulni egy programozási nyelvet, hanem elmondom, mint a Asimov regényekben, hogy odaül a pult elé, és akkor gondolatolvasóként úgy megcsinálja mindazt, amit a pilóta akar. A pilóta a saját nyelvén beszél. Tehát ez a lényeg, ugye? Az AI-nál. Hát azt már meg se kérdezem, mert ez nyilvánvaló, hogy ti messze nem veszélyforrásként, meg fenyegetésként tekintetek erre, ugye? Tehát ez már az, hogy sokan veszélyként tekintenek rá, az nekem most úgy tűnik, hogy egy generációs kérdés.
Igen, ez van egy nagy szakadék itt most az emberek között. Tehát van, aki azt mondja, hogy mindent el fog pusztítani az AI, elveszi az összes munkánkat, és itt a világ vége. Van, aki azt mondja, hogy ez mekkora lehetőség, hogy végre van valami olyan, ami tud úgy működni, mint egy ember. És nem kell ennie, nem kell aludnia, csak áram kell neki.
Szerintem ti a másodikba tartoztok, nem? Az érzésem.
Igen, főként igen. De meg kell érteni itt is azokat, akik azt mondják, hogy miért képes lenne elpusztítani az emberiséget.
Miért kell megérteni őket?
Mert olyan indokokat sorolnak fel, ami tényleg valós indok lehet.
Én úgy fogalmaznám meg, hogy az AI azért veszélyes, mert azt csinálja, amire megkérjük, és nem azt, amit mi szeretnénk valójában. Hogyha például azt mondom, hogy és megkérünk egy AI modellt arra, hogy oldja meg a klíma vagy a globális felmelegedés problémáját, akkor lehet, hogy ennek a megoldása az lesz, hogy közben elpusztítja az emberiséget, mert arra jut, hogy az emberiség ennek az egyik veszélyforrása. És így végeredményképpen azt fogja csinálni, amire megkértük, de nem úgy, ahogy szerettük volna.
De most azt a kérdést vetetted föl számomra, és nyitottad ki, hogy az AI jó használatához önismeretre van szükség, és a megfelelő kérdésfeltevésre, és erre nem vagyunk mindig képesek, finoman szólva.
Igen. Ezt a témát amúgy, ezt a új területet az AI-on belül, ezt úgy hívják, hogy alignment, és az a lényege, hogy az emberi értékekkel való kapcsolatba hozása ezeknek a programoknak. Tehát ugyanaz legyen neki a érték, ami az embereknek.
Tehát magyarul akkor arra is lesz megoldás, egy programozási megoldás, hogyha szeretnék valamit, de nem mondom el jól, akkor az AI, vagy az a program, az képes kitalálni, hogy te értem a kérést, de biztos arra gondoltál, hogy, ugye? Tehát kijavít minket, helyettünk elvégzi az önismereti munkát?
Igen, ez a jövőben valószínűleg így lesz már, hogy megkapjuk ezeket a biztonsági előlépéseket, mielőtt egy AI valójában lefuttatná azt a részét, ami veszélyes lehet számomra.
Na, ezt jó, hogy mondtad, mert az előbb elkezdtem elképedni, és most kezdtem el megijedni, mert akkor ezek szerint mégsem arról van szó, hogy van egy eszköz, és hogy amit mindig az atombombáról, meg az atomtechnológiáról, meg korábban veszélyes technológiákról beszélnek, hogy megszületik valami, és aztán az emberek rosszra használják. Itt az emberek maguk a rosszak, ha jól értem. Tehát szembesít ez az eszköz minket saját magunkkal, ugye?
Igen, igazából az AI-t úgy kell elképzelni, mint egy nagy spagetti, ahol nem tudjuk, hogy hova mennek az adott tészták, és nagyon-nagyon-nagyon sok választási lehetőségünk van. És ezek a választási lehetőségek, amiket, hogyha mi most elmondanánk egy AI modellnek egy saját emberileg érthető parancsot, akkor ezeket mind körbe kéne írni, ami már lényegében azzal lenne egyenlő, hogy kiválasztanánk, hogy pontosan hogyan csinálja meg a megoldást, és igazából ebben van a veszély, hogy mi nem mondjuk meg az összes ilyen paramétert, és ezt igazából rábízzuk az AI-ra, amiért ugye ennyire csodálatos, például a GPT is, hogy teljesen olyan dolgokat képes írni, amit mi nem írtunk le. Viszont ez lesz ez a veszélye is az ilyen modelleknek.
Egyébként, amit mondtál, ez egyszerűen számomra elképzelhetetlen, mert az AI-t is, ugye ti is mondtátok, tanítani kell, tehát ez egy program, akárhogy is nézzük. Tehát hogy lehet egy program sorokból olyan valami, amiből aztán nem tudjuk, hogy alakulnak a kapcsolataim. Az én fejemben a programozó gondolkodás, meg a programnyelv az egy végtelen struktúrált és átlátható. Akarok valamit, akkor tudom, melyik sorba keresem, melyik utasítást. Hogy lesz ebből a tiszta struktúrából egy spagetti, egy társpagetti?
Hát ez főleg a AI-nak a paramétereiben jelenik meg. Tehát a paraméter az AI-nál egy darab paraméter az egy szám. Tehát az egy változó ebben az egész rendszerben. És most a GPT-3-nak, tehát a régebbi verziónak 175 milliárd ilyen random változója volt. Az újabbnak, a GPT-4-nek van 1,8 trillió ilyen paramétere. Tehát annyi komplexitás van ebben a rendszerben már, hogy nem lehet átlátni emberi szemmel ezt, és azért nem értjük a működését. Tehát nagyban ez egy statisztikai modell. Tehát próbálja imitálni azt, hogy mit írna egy ember egy kérdésre.
Tehát egy kolosszus létrehoztunk a programozással, és nem látjuk, hogy mit csinál.
Igen, és az a tendencia jelenik meg most a modellekbe, hogy egyre-egyre több paraméter van, és egyre jobban képes tömöríteni az adatot. Mert ugye végül is ez most ezek a modellek általában az internetnek a teljes szövegtartományán vannak feltanítva. Tehát ez tényleg több trillió, több millió oldal nyi szöveg, és azt próbálja imitálni, hogy mi lenne a következő szó. Tehát annyit talál ki, hogy itt van egy szövegem, és mi a következő szó? Ennyi a kérdés. És ugye, hogyha ezt egymás után nagyon sokszor lefutatjuk, akkor ugye már megkapjuk, hogy mi a következő mondat, és így tovább.
Hát igen, mi is úgy találjuk ki, hogy aki sokat olvas, és egy szöveget, azt egy idő után akkor képes folytatni, mert már előfordult nálam. Mi alapján vágtok ti egyébként projektekbe? Mert nagyon sokféle területet ölel át. Ugye beszéltünk most erről az arcfelismerésről, mozgásfelismerésről, pozíciófelismerésről, de Ádámnál látok például üzleti ajánló, üzleti helyeket, amit nagyon érdekes, hogy elektrokardiogram jelanalízissel foglalkozik, szövegleírással, hangból, hát Daninál Hát én nem is tudom, nem lehetett mindenkit pontosan, nem tudtam megnyitni, de hogy vannak itt chipek, tehát aminek az a neve, hogy VIP, vannak termékdizájnok, van hardware, sőt van esemény is. Tehát hogy jönnek ezek a projektek számotokra? És majd a legújabbról, az önvezető kerekesszékről meg majd ezután beszélünk.
Nekem az első ilyen jelentős projektem az a RoboCab Junior volt 2019-ben, amit sajnos kétszer is...
Azon ide aláírva, hogy hardware.
Igen, mert a Hardware Challenge-et nyertük meg. Ott lényegében annyi volt, hogy építettünk egy robotzenekart az egyik barátommal.
Ja, ez a dobfelszerelés azért van a hátulján.
Igen. Aha. És volt egy automata zongoránk és egy automata dobunk, amit mi két különböző gitárral kísértünk. És ezen 2019...
Ti játszottatok?
Igen, igen.
Azt nem írtad le, hogy zenész is vagy.
Én színházban játszottam 4 évig, a Modácsban és az Operában, és ott megismerkedtem egy nagyon jó barátommal, és vele építettük meg 19-ben ezt a hát robotzenekart.
Most így pördülök egyet a forgószékemben, tehát, hogy feltaláló, innovátor és egyébként színész. Hogy kerültél te oda egyébként? Kicsit elkanyarodtunk, de ez muszáj.
Anyukám táncos volt 30 évig, miatt kezdtem el a néptáncolást kiskoromba, és utána teljesen random megláttuk ezt a hirdetést, hogy menjünk el egy ilyen castingre.
És buli? Mondtuk, hogy elmentek?
Mondtuk, hogy igazából miért ne. És ez volt a Billy Elliot, az operaháznak az egyik darabja, és be is választottak, aztán utána 2 évig magántanuló voltam különböző próbák miatt, és igazából azóta most már ki is nőttem a darabokat, meg... Kicsit úgy érzem, hogy ez a reál irány ez nálam sokkal erősebb, és hogy igazából mindig is ez volt a cél, hogy ezen az úton haladjak tovább. Úgyhogy ez csak egy ilyen nagy kitérő.
Ez egy bulika volt, ez a művészet?
Fogalmazhatunk így is.
És érzel egyébként a reál gondolkodás és mondjuk így a művészi gondolkodás közötti különbségeket? Biztos van, netán ellentmondást? Azért kérdezem, mert a reál gondolkodásban szerintem nagyon fontos a tudományban az asszociáció és a fantázia.
Igen, szerintem maga minden reál gondolkodású embernél a probléma megoldás az egy nagyon fontos képesség, és ezt ugyanígy elmondhatom szerintem a színészekről is, hiszen hogyha valaki elfelejti a szöveget, vagy valami váratlan dolog történik, akkor azt ugye gyorsan meg kell tudni oldani. És igazából ezt látom, hogy nagyon jól kell kezelni a szituációkat, és ez mind a két világban nagyon jól megjelenik.
Ez a közös nevező.
Igen, szerintem ez a legnagyobb közös nevező.
És mennyire kell... elvontnak lenni, hogy ebben a szférában dolgozzatok. Tehát azt gondolná az ember, hogy a fejlesztő, az innovátor, az a maga módján, és ezt jól értsétek, földhöz ragadt. Tehát egy nagyon konkrét problémákkal foglalkozik, mert nem alapkutatást végez. Ehhez mennyire kell mégiscsak elvontan gondolkodni, nagyon átlátni a problémát? Ezzel ti szembesültetek-e, vagy egyszerűen így haladtok?
Hát nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy amit csinálunk, az lehetetlen. És hogy ne is próbáljuk megoldani ezt a problémát.
Mondj egy példát, amikor nagyon sokszorból mondjál egyet.
Például lenne konkrétan az önvezető kerekesszékes projektünknél is. Ugyanúgy szembe jött már legalább 3-4-szer.
De ilyen kitől kapjátok meg?
Versenykíróktól, versenyen mentoroktól.
Mentoroktól?
Mentoroktól, igen.
Azért láttam ennyire a számot, és ez nem egy műcsodálkodás, mert az én fejemben az van, mondjuk konkrétan a mentorok esetében egészen biztosan, hogyha ül előttem 2 fiatalember, és előjön valamivel, én biztos nem mondanám nekik egy percig se, hogy ez lehetetlen. Valószínűleg annyit mondanék, hogy fiatalemberek, komoly fába vágtátok a fejszét, de csináljátok, hát ha...
Igen, természetesen van kivétel, tehát van, aki támogatván áll hozzá, tehát ez nem az, hogy minden mentor.
Igen, ilyen. De sokszor megkaptatok, és ilyenkor ti mit csináltok, hogy majd mi megmutatjuk?
Igen, szerintem.
Egyetértek Ádámmal, hogy igazából erre ez a legjobb megoldás, hogy igen, mi csak azért is megcsináljuk.
Inspirál bennetek az, hogy a lehetetlen szó a kihívás?
Szerintem az megerősíti a kihívásnak a nagyságát, és maga a kihívásnak a nagysága lesz egy motiváció, hogy azt is le kell tudnunk győzni.
Most néhány perc zene jön. Aztán folytatjuk a beszélgetést Vajda Ádámmal és Bacsúr Dániellel.